Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
A Magyar Nemzeti Galéria nyári szezonjának egyik legfontosabb tárlata a 20. századi magyar művészet meghatározó alakjának, Barcsai Jenőnek állít emléket. A Szerkezet és Harmónia című életmű kiállítás nem csupán a művész legismertebb festményeit és grafikáit vonultatja fel, hanem eddig ritkán vagy egyáltalán nem látott alkotásait is bemutatja. Különös figyelemmel a művészet pedagógusi tevékenységére és elméleti munkásságára. Barcsai a geometrikus absztrakció magyar úttörője volt, akinek munkái egyszerre tükrözik a klasszikus szerkesztési elveket és a modern művészet formai törekvéseit. A kiállítás kronológikus rendben haladva tárja fel azt az utat, amely a korai expresszív tájképektől és figurális kompozícióktól elvezet az egyre letisztultabb, strukturáltabb képi világig. A Művészeti Anatómia című generációkat formáló tankönyv ikonikus illusztrációi is megtekinthetők méghozzá eredeti formájukban. A tárlat különlegessége, hogy interaktív installációk és digitális eszközök segítségével a látogatók maguk is, Barcsa is nézőpontból vizsgálhatják meg a térszerkezeteket, kompozíciós arányokat és emberábrázolásokat. Emellett hangarchívumi felvételek és vetített filmrészletek is megidézik Barcsai személyiségét, tanári hitvallását és alkotói módszereit. A tárlathoz kapcsolódóan tárlatvezetések, tematikus beszélgetések és családi workshopok is szerepelnek a kísérő programok között.
Kiállítás.
Szeptember 21-ig látható a Magyar Nemzeti Galériában az Összefonódások című kiállítás. A tárlat a támogatói kör fiatal mecénások szervezete és a Magyar Nemzeti Galéria együttműködésének keretében jött létre. 5-35 év alatti alkotót kértek fel, hogy válasszanak ki egy vagy több számukra érdekes, reflexióra érdemesnek gondolt tárgyat a galéria jelenkori gyűjteményéből, és hozzanak létre egy új munkát ezekből kiindulva. Az öt alkotó Bolla Szilvia, Horváth Gideon, Kárándi Mónika, Kis Adrián és Metzinger Eszter eltérő megközelítéssel fordult a múzeumi gyűjteményhez. Az állandó kiállításban helyet kapott intervenciók, vagyis közbeavatkozások a gyűjteményben szereplő alkotókban és korszakokban, valamint mediálisan, anyaghasználatukban is eltérően kapcsolódtak a már muzealizált alkotásokhoz. Az anyaghoz való viszonyon, a munkák vizualitásán, szerkezeti logikáján, szimbolikáján, a személyes megélések vagy a kollektív emlékezet motívumain keresztül reflektálnak a gyűjteményi művekre. A Young Patrons, fiatal mecénások köre, a Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kortárs gyűjteményeinek támogatói körének junior tagozata. A tagság célja, hogy a fiatal művészek támogatásával hozzájáruljon a múzeum jövőjének kialakításához egy éves projekt megvalósításával.
Fesztivál.
Pénteken igazi fiatalos programkínálattal várja az érdeklődőket a Művészetek Völgye. Ma este Sisi, Kolibri és a Hüvös táncoltat meg mindenkit a Lőtér és a Közlekedési Múzeum színpadon a Művészetek Völgye utolsó péntekén. Nagy koncertet ad emellett a Margaret Island és a 30Y a Panoráma nagy színpadon.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Öt törökkori emlék Magyarországon, amit érdemes felkeresni. Egri minaret. Eger elfoglalásakor a 17. században építhették az egykori oszmán birodalom legészakibb európai építményét. Nem csoda, hogy az ország legjobb állapotban fennmaradt, 40 méteres minaretje Eger város egyik legnépszerűbb látványossága. A torony tetejébe csiga lépcső vezet fel, amit a szűk helyektől rettegőknek nem ajánlunk. Mindenki másnak szinte kötelező szétnézni a 26 méteres magasságban kialakított erkélyéről, ugyanis pazar a kilátás. Malkocs Bég dzsámija. A Pécshez közeli Siklóson található a 16. századi iszlám török építészet egyik emblematikus darabja. 1993-ban az épület rekonstrukciós munkáját Európa Nostra díjjal jutalmazták, a felújításban pedig az Ankarai Néprajzi Múzeum kutatói nyújtottak segítséget, akik különféle szakrális tárgyakkal tették az eredeti állapothoz méltóvá a teret. A szentély érdekessége, hogy a környékben élő iszlám közösség ma is imahelyeként használja, emellett a turisták számára néprajzi múzeumként működik. Gázi Kászim Pasa dzsámija. Pécs mediterrán milliójének szerves része a város főterén álló hatalmas dzsámi. Az egykori muzulmán szentély ma római katolikus templom, ugyanakkor megjelenésében és tájolásában őrzi a török kultúra sajátosságait. Pécsen egyébként nem ez az egyetlen törökkori emlék. Idris Baba türbéje, Jakob Ali Hasszán Pasa dzsámija, Memi Pasa fürdője és a híres török kút is kihagyhatatlan. Szigetvár törökkori emlékei. A különleges török-magyar barátságpark az egyik legfőbb látványosság a török idők egyik legfontosabb helyszínén, Szigetváron. Az emlékparkban gyakran megállnak a nyugat felé utazó törökök, de a szigetvári hagyományőrzők is rendszeresen felkeresik. A két nép közötti békét szimbolizáló Szulejmán szultán halálának 500. évfordulóján emelt park mellett Szigetváron a török házat is érdemes felkeresni, ami az ország egyetlen éppen fennmaradt karavánszerája. Esztergomi dzsámi. Pár száz évvel ezelőtt a müezzin hangjai szűrődtek ki a ma kávézóként és kiállító térként működő egykori dzsámi falai közül. Az épület műemléki védelem alatt áll, feltárásakor a régészek az egykori mihráb, azaz az imafülke darabjait is megtalálták, amelynek hála rekonstruálták a fülkét.
Esemény.
Idén 30. alkalommal rendezik meg Balassagyarmaton a Szent Anna napi palóc búcsút, mely az évtizedek alatt folklór fesztivállal egészült ki. A július 24-e és 27-e között zajló 4 napos programsorozat teljes körű, különleges alkalom a palóc identitás ünneplésére, ahol népzene, néptánc, kézművesség és vallási hagyományok találkoznak. Golyán Krisztina, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ vezetője úgy fogalmazott, a búcsú Magyarország egyik legjelentősebb hagyományőrző eseménye. Nógrád megye legszebb népünnepéje, a fesztivál teljes képet nyújt a régió kulturális gazdagságáról. A rendezvény csúcspontja a vasárnapi népviseletes búcsújáró menet és a szabadtéri ünnepi szentmise, amelyre több ezer látogatót várnak. Sebestyén Márta életmű koncertjének a római katolikus főplébánia templomat helyett szombat délután a koncert vendége lesz Andrejszky Judit. A szombati programban folklór udvarrá alakul a Palóc Múzeum. Bemutatkoznak a nemzetközi dudás találkozó résztvevői, valamint Palócország meghívott falvai, de bemutatják Magyarország és Szlovákia sokszínűségét és kulturális értékeit is. Este pedig a Kerekes Bendat koncertet a szombati nap táncházza zárul.
Sziget Fesztivál.
Új multikulturális helyszín várja a látogatókat az idei Sziget Fesztiválon, Soho néven, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik. A Soho egy új városrész lesz a Szabadság szigetén, amelyet olyan ikonikus városrészek művészetközpontú szelleme ihletett, mint a londoni Soho és a New Yorki Soho. A két nagy színpadon a zene áll a középpontban. A negyed egyik központja a már korábban ismert The Buzz helyszín lesz, amelynek programjában különböző műfajú magyar és nemzetközi zenék találhatók, az indie az alternatív poptól a világzenén át a rock és a crossover produkciókig. Fellép többek között az indie, a post-punk és a synthwave ötvözéséről ismert kanadai Ecstasy, valamint a rock gyökereit különféle műfajokkal ötvöző Last Rain, és a videósként millió követővel rendelkező, nemrég új albummal jelentkező Casey Lavery. A helyszín magyar fellépői között lesz Betonhofi, az Ivan and the Parasol, az Analóg Balaton, 100 Saints és a Platon Karatev is. Új elem a The Joker, amely a játékosságot és a performanszokat egyesíti a Sziget Soho negyedében. Ez a helyszín nappal társas játékkávézóként működik, éjszaka pedig a Sziget comedy színpadává alakul, nemzetközi humoristákkal és Dave Thompson, angol színész, stand-up comedy-s műsor vezetésével. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A fiatal Sisi már látványos házasságkötésekor az érzelmek viharába került, mivel felkészületlenül és túl fiatalon csöppent egy olyan környezetbe, amely teljesen ellenkezett a természetével. Ebben a helyzetben a lovakban és a lovaglásban találta meg azt a biztonságot és kikapcsolódást, ami alkalmasint enyhítette személyes problémáit, ha meg nem is oldotta őket teljesen. Rokon lelkek szavak nélkül is megértik egymást. A rendkívül érzékeny császárné nem csak technikájában volt brilliáns lovas, hanem olyan különleges kapcsolatban is állt a lovakkal, ami csak keveseknek adatik meg. Bátorsága és technikai tudása kiemelkedővé tették. Későbbi falkavadászati kísérője a skót William B. Middleton, aki Sisi lovagló képességeit valószínűleg a legjobban ismerte, szentül meg volt győződve arról, hogy a császárné olyan természetfeletti képességekkel rendelkezik, mellyel teljesen rá tud hangolódni az állatok pszichéjére és kontrollálni tudja őket. Így ír Sisiről Martin Haller az Erzsébet királyné a nyerekben című rendkívül szép könyvben. Sisi legnagyobb rajongóit is ámulatba ejtheti ez a kötet, hiszen életének minden momentumát a lovakkal való kapcsolata, a lovaglás iránti szenvedélye felől közelíti meg. A korabeli fotókkal gazdagon illusztrált könyvet Rátkiel Mőke fordította, és tulajdonképpen ő is találta meg. Már is kiderül, hogyan.
Viszonylag később felnőtt fejjel kapcsolódtam be a lovaglásba és a lovas életbe, amikor a kisfiam születésekor elhatároztam, hogy egy gyerekkori álmomat valóra váltom, hogy megtanulok lovagolni. De Magyarországon ma még a felnőttek lovas oktatása az hagy maga után némi kívánni valót, és ezért nagyon nehéz jó és megfelelő oktatót találni. És amikor én végre rátaláltam Miskolc környékén Potyka Szilviára, akkor ő olyan precíz és pontos utasításokkal látott el, amiket én fel akartam jegyezni, és meg akartam jegyezni, hogy ezt átismételjem, mert bizonyos szempontból fejben is lovagol az ember, és legközelebbre már jobban tudjam végrehajtani az utasításokat. Tehát egy lovas naplót szerettem volna írni, de nem tudtam, hogy hogy kell ilyet írni. Viszont arra emlékeztem a történelmi tanulmányaimból, hogy Sisi vezetett ilyen lovas naplót, és utána beszélek németül, ezért német oldalakon keresgéltem az interneten. És bár ugyanazt a naplót nem találtam meg, de így találtam rá a Martin Hallernek a csodálatos könyvére, ami Sisi Erzsébet királyné lovagló tudományát mutatja be, és amikor én elolvastam ezt a könyvet, akkor úgy éreztem, hogy ez olyan vetületét mutatja meg a királynénak, ami kevésbé ismert, és ezért azt gondoltam, hogy ezt Magyarországon is közkincsé kéne tenni. Így vágtam bele ennek a fordításába.
Milyen örökség volt ez a lovagláshoz való kötődése Erzsébetnek, tehát a családjából mit hozott, és hogy talán nem csak a sport volt itt a fontos, hanem ez a szabad elvűség az ő családjában, nem?
Egy rendkívül sportos személyről beszélünk, akit eleve sportosan neveltek, és a ló az hagyományosan is mindig a szabadságnak a jelképe. Az édesapjától hozta egyébként ezt a szenvedélyt, a Miksa herceg az híresen jó lovas volt, és olyannyira, hogy a müncheni palotájuk mellett Németországban egy cirkuszt építetett, ahol nem csak szarvasokat ugrattattak át akadályokon, hanem lovas kvartetteket is bemutattak, illetve tudták azt a cirkuszi mutatványt is, ami aztán később Magyar Posta néven vált híressé. Az édesapa is tudta, és hát nyilván Sisit is megtanította rá, amikor két vágtázó ló hátán állva mennek körbe a porondon, ami egy herceg kisasszonytól egészen elképesztő mutatvány volt abban a korban. Tehát ha még csinálták is ezt, akkor is férfiak és nem nők. És ezt ő már fiatal lánygyerekként tudta, és ezért is válhatott aztán később, nyilván ez a sok fiatalkori gyakorlás, tehát azt lehetővé, hogy később Európa vagy akár világszinten is, hogy az akkori korban az egyik legjobb női lovasként tartották számon. És aztán később ez a lovaglás, meg a szabadságvágy, az tulajdonképpen úgy kapcsolódott össze, hogy amikor ez a rendkívül szabadelvűen és sportosan, természetközelien felnevelt hercegkisasszony szinte gyerekként bekerül egy házasság révén egy rendkívül feszes protokollt és a spanyol etikettet követő udvarba, ahonnan menekül aztán egész életében, és az egyik menekülési módja az a lovaglás volt. Tehát ott találta meg azt a szabadságot, amit elveszni látott a bécsi udvarban.
Mennyire volt ez, hogy úgy mondjam, egyenjogúsági kérdés, ahogyan ő a férfiak között helytállt, vagy esetleg még kockázatosabb attrakciókat választott, mint a férfiak? Mert hogy itt a könyvnek van egy ilyen iránya, hogy egyáltalán az öltözködés az, hogy állítólag este férfi ruhában, ugye ő kilovagolt, mert itt szó van a női nyeregről és az odaszabott ruhákról.
Igen, tulajdonképpen ezen a vonalon is el lehet indulni a lovaglás kapcsán, az ő személyiségét megérteni, hogy mennyiben volt ő bizonyos akár emancipációs törekvéseknek is, akár öntudatlanul is az előfutára, hiszen férfiak között állt helyt, méghozzá nem is akárhogyan. De gyakorlatilag lepipálta őket, és akár a vadászlovagláson keresztül, ami egy tipikusan férfi sport volt annak idején, a legjobb közé számított, tehát sok férfit is megelőzött. És hát az, hogy nem tartotta magát ruházatán keresztül sem az adott kor elvárt női szerepköréhez, az ugye nagyon jellemző rá. Amit megtartott, az a dámanyereg. Tehát hivatalosan soha nem látták férfi nyeregben lovagolni. De nem csak a dámanyereg volt előírás, tehát amikor a hölgyek egy oldalon ülnek, aszimmetrikusan, egyébként sokkal nehezebb, mint férfi nyeregben lovagolni, tehát sokkal nagyobb kihívás a hölgyeknek, és egy ilyen dámanyeregben lovagoltak végig, akár mondjuk egy vadászatot, falkavadászatot is, és ugrattak, vagyis egy ilyen kép a könyvben, hogy ez hogy nézhetett ki, amikor így féloldalasan ül egy hölgy, és egy hatalmas akadály, mondjuk egy terepakadály, egy sövény, vagy valami. Tehát ez gyakorlatilag ilyen életveszélyes mutatványok lehettek dámanyeregben, sebességnél. Tehát, hogy a dámanyerget megtartotta, mert talán azt már nem lehetett az ő pozíciójában megengedni, hogy ettől eltérjen. De azt viszont már nem tartotta meg, hogy a ruházat alatt alsó szoknyát kellett volna hordani, lovagláskor is. És ez viszont ugye annyira unpraktikus és kényelmetlen volt, hogy ő átvette Angliában, ahol nagyobb volt ez irányban a szabadság, a nadrágot. És akkor ő a ruhája, a lovagló ruhája alatt nadrágot hordott, és amit ön is említ, hogy Franciaországban pedig valószínűleg csak ebben a nadrágban és csizmában, tehát úgymond férfi ruhában ment ki lovagolni, ami ma teljesen természetes, mert a hölgyek így lovagolnak. Ez 100 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag botrányos volt. És hát ő bizony ezt úgymond bevállalta.
Az, ahogyan bepillantunk, hogy Írországban a vadászat milyen volt, vagy Angliában napokig hogyan űzték a vadat, ez egy nagyon egzotikus része a könyvnek.
Igen. Ez nekem is tetszett, az egyik kedvenc részem volt, ahogy leírja a könyv egy falkavadászatnak a körülményeit, hogy mennyire hihetetlen, elegánsan és stílusosan indultak lovagolni a ruháktól kezdve a kiszolgálásig, tehát hogy ott komornyikok ezüstálcán serit szolgálnak föl, hogy mibe öltöztek. Egyébként ezt a falkavadászatot nem is olyan mértékben, mert azért ennek az őshazája Anglia, és hát még Írországban üzték nagyon magas fokon, de Magyarországon is falkavadáztak, méghozzá Gödöllő környékén, és itt is rendeztek híres falkavadászatokat, amire a legtöbbször egyébként Ferenc József is elkísérte a feleségét, ő is híresen jó lovas volt, és együtt falkavadáztak, ezt festményeken is megörökítették, csak hát ma már ez valahogy úgy nincs benne a köztudatban, hogy a Gödöllő környéki, akár rókavadászatok, akár szarvasra is élő vadra vadásztak, főleg Gödöllő környékén, milyen híresek és pompásak voltak annak idején.
Rátki Emőkével beszélgettünk, neki és az IAT kiadónak köszönhető, hogy Martin Haller könyve, az Erzsébet királyné a nyeregben című kötet magyarul is megjelenhetett.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.